Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, Rádió Café 98.0-án, november 7-e csütörtök reggel van, 8 óra 12 perc. Bámulok ki az ablakon, úgy ki tud ürülni a Váci út, mint hogyha nem tudom, valami ünnepnap lenne. Itt vagyunk Ács Gáborral.
És itt vagyunk Gede Balázssal. A stúdióban, a
igen,
rádióban.
Igen, mert ez azért annyira hangsúlyos, mert két helyszínről vezetjük a mai műsort, és teljes létszámmal, négy műsorvezetővel, ugyanis Kántor Endre és Mihálovics András kint van a Milán Árison, ami a helyszíne az E.ON Horizon Meetup 2024 szakmai konferenciának, úgyhogy meg is kérdezzük őket, hogy mi a helyzet, érkezik-e a vendégük, akivel beszélgetni fognak, mit látnak, szavaztok.
Mindenki nyugodjon meg, itt van már Jamnicki Zsolt, jó, úgyhogy van, nem örülünk, sokára elkezdünk örülünk vele beszélni. Szelgetni, mehettek kávézni, fiúk.
Aztán a közlekedéssel kapcsolatban még elmondanánk, hogy lehet, hogy a Váci út kiürült, de az csak azért van, mert már nem tudnak bejönni.
Mert lezárták delegáció közlekedése miatt, egyébként ezért ürült ki a Váci út.
Csak pillanatokra, tehát azért azt kezeljük a helyén a kiürült Váci utat. Néha kinézek, és ilyen pár másodperce valami lámpaváltás között, csak furcsa a kép, ugye a kétszer-három sávon.
Nézd, Zoli hallgató is azt írja, hogy köszönöm, Miss Emerald, mármint a Caro Emerald az iménti előadó, feldobta a dugóban arra szólást, tehát ilyen is van a városban, várjuk az infót ezzel kapcsolatosan, és tisztázunk gyorsan még a Trabant dolognál egy utoljára, hogy a kormányváltó, illetve a botváltó volt a hivatalos neve a kétféle váltó típusnak, de az utolsó üzenet, amit beolvastunk, arra többen is jelezték, hogy azért az nem volt igaz. A Trabantnak legfeljebb az utolsó modellje volt botváltós, hagyományos, ott azért a kormány vagy a műszerfal belül lógott ki az összes Trabantnál. Ellenben a szovjet luxusautók sosem voltak kormányváltósak. Remélem most aztán már helyet.
Az a Volga, az ugye? A Volga például, az előbb be volt sorolva a Wartburg mellé, mint kormányváltós. Igen, oké. Jó, akkor nem is raboljuk az időtöket, hanem egy pillanat múlva jöhettek is a beszélgetéssel.
Hát jó.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, és akkor örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária csoport vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Köszönöm szépen a meghívást,
hogy
jó reggelt kívánok!
Hogy ment a közlekedés reggel, Zsolt?
Nehezen ment, pedig csak innen Budáról csorogtam le, és a 20 perces út az 40 percre sikerült, tehát meg tudom erősíteni, hogy a mai nap az inkább egy gyalogos nap, jól süt a nap, akkor azt gondolom, inkább gyalogoljunk, mert én is ezt tehettem volna.
Nem lesz erre rossz időjárás, ha hinni lehet az előrejelzéseknek. No, de nem közlekedés és nem időjárási ügyekben hívtunk, hanem egy kicsit ilyen energetikáról beszélgessünk, és talán nyúljunk vissza az energiaválsághoz. Mert azt hiszem, hogy ez egy korszakhatár volt több vállalkozás életében is, és akkor ott kaptak egy olyan leckét, amit mondjuk a lakosság pénzügyekben a devizaválság kapcsán kapott. Ugye addig nem volt ezzel olyan nagyon probléma, leültek a felek, áttárgyalgatták az éves szerződéseket, rendben volt. Aztán fenekestől felfordult a világ, gyakorlatilag lekövethetetlenek lettek az energiaváltozások, és ugye tele volt a sajtó azzal, hogy ki milyen szerződést kötött, mennyivel ugrott meg neki az energiaszámlája, miért nem engedél a szolgáltató, stb. És akkor sokan a homlokukra csaphattak, hogy gyerekek, valamit csináljunk, valamit, akkor tegyünk fel egy napelemet, és legyünk önellátók, vagy legalább a legfontosabb energiaigényt fedezzük mi magunk, és akkor elkezdődött egy ilyen puhatolózás. Ez lecsengett azóta?
Hát ez lecsengett, az legalább az árrobbanás az, hogy mondjam, már a múlt, de én nem zárom ki azt, hogy ilyen kiszámíthatatlan árak, magasabb árak tudnak következni a jövőben is. És ez a nyár egy ilyen nagyon érdekes új jelenséget hozott. Mindig azt mondjuk, hogy magasak az árak, most visszaestek, de a nyáron volt sok olyan nap, amikor reggel mondjuk 100 euró volt az ár, ez a békeidők ára manapság, és délután 5 és 9 között ez 8-900-1000 euró volt. Ugye mi történt? Június végétől szeptember elejéig 30 fok körüli volt az átlag hőmérséklet, talán volt 4-5 nap, amikor hűvösebb volt.
Mindenki
hazamentek az emberek, bekapcsolták a klímát, és olyan fogyasztási csúcsok, ez mutatja azt, hogy mennyi klíma van a lakosságnál, olyan fogyasztási csúcsok keletkeztek, hogy hiány keletkezett a piacon. Ha hiány van a piacon, fölmegy az ár. Tehát a történelemben nem volt olyan, hogy egy nap alatt az ár 10-szeresére változzon.
És aki nem ismeri a piacot, ez ilyenkor meglepődik, hiszen csúcson jártak a naperőművek is, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy volt már olyan időszak is a történetben, én legalább olvastam, vagy legalábbis olvastam erről, amikor a szolgáltató fizetett, csak hogy vigyék el tőle az energiát. Ezek szerint ez a kettő nem oltja ki egymást?
Hát ez pontosan így van, tehát, hogy voltak olyan napok is, amikor mínusz 70-80 euró volt, 12 és 2 óra között. Ugye akkor süt a legjobban a nap. Akkor a szolgáltató eladja akár mínuszosan is, mert ugye ha nem lehet eltárolni, ugye az a rendszer terheli le. B verzió, ugye visszaszabályozzuk a naperőművet, ami mondjuk nem a leggazdaságosabb dolog. Annak, aki egy naperőművet üzemeltet a megtérülés szempontjából, de ilyenre is nagyon sokszor sor került, de mondok olyat is, hogy többször sor került a paksi atomerőmű visszaszabályozására ebben az évben, és atomerővet nem szoktunk visszaszabályozni. Viszont a rossz hír az, hogy hát a föld forgását nem nagyon lehet megváltoztatni, tehát 5 óra körül már nem nagyon termel a naperőmű. Ugye akkor térdre imához, mert az, ami ott kiesik, és ez most már ugye azért 6700 megawatt, tehát mondjuk úgy, hogy majdnem eléri Magyarország csúcsfogyasztását. Azt meg lehet termelni naperőmből. Ugye többször a sajtóban is benne volt, hogy Magyarország naperőművel, napenergiával önellátó. Hát igaz, hogy az percekig, órákig tarthat egy szép nyári napon, amikor nincs felhő, de mi történik, amikor lemegy a nap? Hát ez történik, hogy hiány keletkezik, és sajnos ez a hiány nem magyar jelenség, hanem az egész Balkánt és egész le Dél-Európáig, tehát mondjuk Görögországig. Ha itt 1000 volt az ár, 3000 volt, ugye ott már nem nagyon van összeköttetés, csak északról.
Igen, erről is lehetett hallani, és hát ha most így végig gondolom azokat a sztorikat, amiről beszéltünk, a kiszámíthatatlanság szó jut eszembe. Az meg soha nem jó, főleg egy ugye ipari üzemnél, ahol mondjuk just-in-time rendszerben dolgoznak, mondjuk. Hogy lehet erre felkészülni? Áringadozásra, teljesítményingadozásra, akár gigaáramszünetre, mert arról is voltak sajtóhírek, hogy na most körülbelül 5 percre voltunk attól, hogy bedőljön az egész Balkán energetikai rendszer.
Igen. Hát részben lehet rá felkészülni, tehát egy gigaáramszünetet, ha bekövetkezik, azt nem lehet kivédeni. Tehát ha egy ipari vállalatról beszélünk, nincs az a áramtároló rendszer, amely egy ekkora volument, mondjuk egy teljes gyártást. Hát ugye vannak a szünetmentesek, vannak tároló egységek, amik át tudnak hidalni, de annak is van egy műszaki paraméter, egy műszaki maximuma, hát meg van egy nagyon fontos azért közgazdasági értelembe vett megtérülés vagy pénzügyi befektetés része is. Tehát erre nem, viszont arra, hogy ki lehessen simítani ezeket az ingadozásokat, és fenntarthatóbban tudjon termelni, mert azt gondolom ez a dekarbonizáció, ez egy nagyon fontos feladat. Ha csak az ESG-t nézem, ugye ott egy kötelezettség is belép. Itt a saját termelés, a napenergiával termelés, a tároló beépítése, és ezen keresztül a rugalmassági piacba való részvétel. Tehát amikor nekem többletem van, föl tudom ajánlani, ugyanis így a beruházások sokkal jobban meg tudnak térülni. Tehát egy komplex rendszert próbálok magam köré kiépíteni, aminek ugye több szempontból előnye van. Az egyik az az, hogy idézőjebben a befektetésem által kiszámíthatóbb lesz az áram és az ára az áramnak. Kettő, fenntarthatósági céljaimhoz is hozzájárul. Három, gazdasági értelemben is optimalizálni tudok, mert amikor nekem van pluszom, akkor az idézőjelben a rendszer számára fel tudom ajánlani, és azért bevételt tudok kapni.
Nagyon sok dologról beszélgettünk, és ilyenkor nekem az jut eszembe, hogy ilyenkor egyáltalán a fenntartatóság még szempont. Amikor hol 1000 euró az ár, hol mínusz 80 euró, hol csúcson járnak a naperőművek, hol nem járnak, ha nagyon muszáj, akkor ugye be kell indítani hagyományos erőműveket is, hogy ezeket a légkondi okozta csúcsokat mondjuk ki tudjuk simítani onnan. Szóval ilyenkor megint csak az van, hogy oké, oldjuk meg a pillanatnyi problémákat, hiszen az okoz nagyobb gondot, a fenntarthatóság meg majd várhat. Vagy ezt a két feladatot, ezt a két matek leckét egyszerre kell megoldani?
Az utóbbi, a két matek leckét egyszerre kell megoldani. Hadd mondjak egy példát, hogy a fenntarthatóságot miért nem lehet háttérbe helyezni. És teljesen egyetértek azzal, hogy ezeket a napi problémákat meg kell oldani, mert ha nem tudja megoldani, akkor a vállalkozás vagy versenyképtelen lesz, vagy adott esetben ugye csődbe megy, mert nem tudja akár beépíteni az árba azt a költségszintet, vagy azt a költség volatilitást, ami jelentkezik ugye azzal kapcsolatban, amiről eddig beszéltünk. Viszont a fenntarthatóság, és említettem ezt a bűvös három betűt, ez most az ESG körül mozog. Az ESG határoz most meg mindent. És egy példával szeretném ezt illusztrálni. Az egyik ügyfelünk egy nagy autóipari beszállító Tatabányán 95%-ban most már elérte azt, hogy fenntartható karbonsemleges energiát használ föl a termékei előállításához. Hát egy elég nagy lépést tett meg, és ezáltal nem ő a legolcsóbb beszállító, mert ugye azért ez a költségeit összességében megnövelte. Viszont a vezérigazgatója azt mondja, és ő azt számolta ki, és ez be is jött már neki, hogy ő most a beszállítók között, és ez akkora beszállító, hogy ő fogalmazott, hogy nem nagyon tudok beleülni az európai autóban, mert valahol ne lenne meg az ő alkatrésze. Ő tendereken indul nagy autógyáraknál. Az autógyárak az ESG miatt a beszállítótól is megkövetelik már azokat a paramétereket, amelyek ugye ez a rendszer előír. Az egyik ilyen, hogy zöld energiára a karbonsemlegesen
termelik. És akkor itt jön be a megtérülés?
És ő... megnyeri, mert plusz pontot kap a tendereket.
Tehát nem a legolcsóbb, mégis ő nyer, mert
plusz pontot kap, és ezek 5 éves szerződések. Tehát ő azt mondja, hogy amit ő most megnyert, ő 5 évig akkor köszöni, jól van, a többiek még a fasorba sincsenek, tehát ő most egy 5 évre idézőjelben a profitabilitását garantálni tudja, vagy akár maximalizálni tudja, mert hogy a tender nyertességi képessége sokkal nagyobb, mint eddig volt.
Sőt, hogyha jól emlékszem, akkor az is elhangzott ezeken a beszélgetéseken, hogy az is nagyon fontos, hogy át kell állítani a stratégiát a cégeknek, hogy mikor és hogyan fogyasztanak. Mert ahogy említetted, ugye voltak olyan időszakok, amikor mínuszos ár volt. Na most, hogyha pont úgy tudom a termelésnek egy részét szabályozni, hogy az akkor történjen meg, akkor az nekem egy óriási nyereség.
Teljesen egyetértek, de ugye ez megint egy lehetetlen dolog, hogy a 10 és 14 óra között termeljem le a két műszakra való termelést egy műszakba, tehát ennek is vannak azért fizikai meg közgazdasági korlátai, de ez teljesen így van, és itt jön az be, hogyha meg tudom azt oldani, hogy még tárolókat is építek be, akkor ugye ezt az időszakot ki tudom húzni akár egy 4, mondjuk még a végén 5 órával is. Tehát az azt jelenti, hogy egy-két műszakot bizonyosan le tudok fedni vele.
És az energiatárolással kapcsolatban hol tart a szegmens most? Mert ugye ez nagyon sokszor elhangzott,
ez
hogy
ez jelenti
a legnagyobb nehézséget. Igen.
Ugye az energiatárolásnak ugye két ága van. Az egyik ez a úgynevezett rövid távú ideiglenes tárolás, ez az akkumulátor. A másik a hosszú távú tárolás, ami megint csak nagyon fontos, mert télen ezen a részén a földnek azért nem süt annyit a nap. Ugye azok már ilyen nagy vízben tárolunk, hidrogénben még nem, az majd szerintem csak egy 10 év múlva lesz, de ugye a víz az egyik ilyen legjobb tárolóegység, de azt nem vállalatok, vállalkozások végzik. Viszont az akkumulátorok, azok ugyanazt az utat járják be, mint a napelempanelek. Emlékszünk mondjuk 5-6-7-8 éve kötelező átvételi rendszer, ezek mind támogatási rendszerek, hogy valaki idézve hajlandó legyen megépíteni egy naperőművet. Ma egy naperőmű építése megáll közgazdaságilag támogatás nélkül, még az alacsonyabb árak mellett is, ugyanis a panelek ára töredékére zuhant. Ja, és van egy fontos dolog, hogy a panelek minősége és egységnyi kibocsátása ezzel arányosan még javult is, tehát jobbak a panelek. Na most az akkumulátorok mondjuk így ugyanígy egy ilyen 5 évvel le vannak maradva, de ez a boom elindult. Én ma reggel pont megnéztem, hogy 2020-hoz képest, most 4 évről beszélünk, az akkumulátorok fajlagos költsége, ugye ez az mondjuk euró per kilowattóra, 1/5-ére esett le. Tehát ez 20 óta, 4 év alatt. És ez a görbe, ez így folyamatosan esik, és most tartunk ott annál a pontnál, ami már ezt teljes mértékben rentábilissá tudja tenni.
Hát sőt, a hatékonysága is nőtt az eszközök.
Természetesen, csak az óraszámot egyszerűen a technológia miatt nem lehet. Ja, és a hatékonyságban még egy nagyon fontos dolog benne van, hogy hányszor lehet föltölteni, hányszor lehet kisütni. Tehát itt az a szám, az is jelentősen nő. Ezáltal ugye a megtérülés és a megbízhatósága is ezen berendezéseknek sokkal jobb lett.
Az nagyon rohan az idő, de egy kérdés meg mindenképpen muszáj, hogy ide belesusztároljunk, mégpedig az, hogy akkor most melyek azok az energetikai megoldások, amelyek a jövőben lehetnek, mert ugye az autóiparban dúl vadon, hogy most hidrogén, hibrid, plug-in hibrid, elektromos autó, stb. Ez is furcsa módon energetikai kérdés, de vajon egy ilyen, mondjuk egy nagy vállalkozás esetében, akkor most napelem, ne napelem, várjak még egy kicsit, építsek-e tárolókapacitást, energiaközösséget hozzunk létre a gyártelepen működő többi vállalkozásra, szóval itt is megint kezdünk a bőség zavarával küzdeni.
Igen, a bőség zavara az mindig jó dolog, mert lehet választani. Ugye a hidrogént én is említettem, most te is megemlítetted, én azt még így a polcon hagynám egy kicsit, mert annak a skálázhatósága és a gazdasági racionalitása az azt gondolom, hogy még messzebb van. Én egy 10 évet ennek adnék. De azok az elemek és ez a bőség, ami megvan, a napelem, a kis szélkerék, a tároló, az energiaközösség, a rugalmasságba való részvétel, a fogyasztó oldali szabályozás, ez már ad egy akkora lehetőséget, hogy személyre szabottan, termelésre, vállalatra szabottan lehessen ezt a legjobban megoldani, és ugye erre rá kell, hogy épüljön még egy ernyő, egy nagyon szofisztikált energiamenedzsment rendszer, és még egy nagyon fontos dolog van, hogy miért az egészen neki kezdünk, az energiahatékonyságot szem előtt kell tartani. Tehát, hogy úgy olyan dologra építsük már rá ezt a szofisztikált rendszert, ami már eleve a leghatékonyabb. Tehát gépsorban, belső világításban ledek le, ami a legkevesebbet fogyasztja, mert különben kiöltjük a gyereket a lavor vízzel.
Ebben tudtok segíteni? Mert nem cégvezetők mondjuk a cipőfelsőrész készítéshez és az autóalkatrész gyártáshoz értenek az energetikához kevésbé. Azt látják, hogy mennyit kell befizetni a hónap végén az energiát.
Igen, hát ez a szakmánk, mert ezért is ugye a márka ígéretünk az, hogy rajtunk múlik, hogy az új energiát hadra fogjuk. És ez az új energia, ami nem más, mint elektron vagy gázmolekula, de ezeknek az összelegózása az mondjuk úgy, hogy egy külön szakértelmet igényel. De ez csak úgy tud megvalósulni, ha közösen, szorosan együttműködünk a vállalkozással, az ügyféllel.
De ez úgy működik, hogy a gyakorlatban kimegy egy EON egyenruhát viselő ember, sétálgat egy hétig a gyárban, majd azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy 20 perccel később kéne kezdeni a műszakot, és akkor spórolnátok ennyit. Egyébként meg arra a tetőre lehetne napelemet csinálni, és az udvar végében látom azt a gazos foltot, oda még egy akkumulátor telepet le tudnánk tenni. Tehát ez valahogy így...
Nem egyedül sétál, az ügyféllel együtt fog sétálni, pont azért, hogy megismerjék egymást, mert nagyon sok input kell az ügyfélhez, hogy mik a szokásaik. Miben hajlandó változni? Mert ha azt mondja, hogy technológiaig nem tudok itt változtatni, és mi kitalálunk valami olyat, ami az ő kárára van, akár a termelésbe, akár gazdaságilag, akkor azt gondolom, hogy az nem jó. Tehát ez egy ilyen iteráció, és az iterációnak az a vége, hogy van egy teljes doboz, amiben benne van minden, és akkor ezt kell fölfűzni egy idővonalra, mert az idővonal azért fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy mit, mikor szeretne, az mennyibe kerül, az úgy jó-e neki, mert a versenyképessége, mert a termelés, stb.
Stb. Meg erről szól a fenntarthatóság.
És az egész egy közös utazás. Ez a közös utazás, az akár 5-10 év lehet. Tehát ez nem úgy van, hogy holnaptól az a 95% el van érve. Tehát ezzel a másik ügyféllel is sokat dolgoztunk együtt. Ő azt mondta, hogy csináljuk, amilyen gyorsan lehet. Ha ez az irány, akkor ezt meg lehet csinálni. Csak ennek ugye megint más ára van, más az árcédula, mint amikor 5 évre elhúzzuk.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
No, hát nekünk is át kellett gondolni az üzemi működést, mert ránk indult a szignál, pedig nagyon jót beszélgettünk Jamnicki Zsolttal, és nagyon hasznos volt a beszélgetés.
Igen, köszönjük szépen, hogy itt voltál a kihelyezett stúdiónkban, és a jövőről egy pár szót, mert rengeteg érdekes előadás lesz itt. Ma én 2 emelnék ki. Itt lesz William Higham jövőkutató, a The Next Big Thing című könyv szerzője. Úgyhogy lesz mit elgondolkodni a döntéshozóknak, akik itt vannak, illetve majd a napot szintén egy jövőkutató zárja, aki nem más, mint dr. Meskó Bertalan, aki orvosi jövőkutatással foglalkozik, és azt fogja nézni, hogy majd milyen jövőre számíthatunk. Úgyhogy elég izgalmas és elgondolkodható, és gondolom közben a döntéshozókkal együtt pedig például stratégiát beszéltek át itt a helyszínen.
Így van, köszönöm szépen a meghívást.
Jamnicki Zsolttal beszélgettünk. Tehát az E.ON Hungária csoport vezérigazgató helyettesével.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Na hát 1913-ban ezen a napon született Albert Camus, francia író.
Az Albertet így mondja a művelt francia, hogy Albert?
Albert.
Albert Camus.
Albert Camus.
Ha, kérhetem.
Így van. Nyelveckék Andrással és Endrével azt mondta egyszer, nem ezt mondta egyébként, mert nem beszélt magyarul, franciául mondta ugyanezt, hogy
kérlek, idézd.
Kevés ember marad akkor is bőkezű, ha már módja is van rá. Fú, ezt én pontosan ismerem. András, veled kapcsolatban, na jó, nem veled kapcsolatban jutott
igen,
eszembe.
Igen, én legendásan bőkezű voltam, amíg nem volt pénzem. Most, hogy már van pénzem, most már legendásan szűk markó vagy.
Én ezt a Gede kollégával kapcsolatban vettem észre leginkább, hogy igaz ez a mondás, de ezt szerencsére.
Ő nem most, tudja most meg.
Most nincs itt, úgyhogy
egyébként tudtad, hogy Albert Camus fekete lábú volt?
Indián?
Nem.
Hanem?
Kérlek szépen, a fekete lábúak franciául pied noir,
ja.
Gyakran használt kifejezés Észak-Afrika, különösen Algéria, igen, európai eredetű korábbi lakosaira.
Nagyon jó. Nem tudtam.
Ma is tanultunk.
Köszönöm
valamit.
Szépen.
Tehát kevés ember marad akkor is bőkezű, ha már módja is van rá, mondta a jeles Nobel-díjas francia író.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
Senki ne lepődjön meg, lesz majd Várkonyi kollega kicsit később az óra végén, meg a következő óra elején.
Jól
is.
Átlógatjuk a következő
így
órára.
Így van, úgyhogy most egy viszonylag hosszú autóipari összefoglaló vagy beszélgetés sorozat jön, aminek az első vendége Jeránek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, és azért kerestük a Siemens-t, mert itt az autóipari turbulenciák mellett nem tudunk elmenni, anélkül ugye, hogy az egyéb érintettjeiről ne szóljunk, és hát itt az a kérdés, hogy miután számos autóipari szereplőnél jelen van a Siemens, hogy hogyan érinti a társaságot az, hogy most vannak itt az európai gyártók körül nehézségek?
nagyon izgalmas periódusban vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezt lehetőségként kell elsősorban fölfogni. Nyilván voltak könnyebb időszakok, meg lehet, hogy lesznek nehezebbek is, de ezek a kihívások egyúttal szépek is, meg technológiailag nagyon komolyak. Mi azt kell, hogy mondjuk, hogy ahogy Magyarország is sok nemzet, sok földrész, mi is nagyon kitettek vagyunk az autóiparnak. Ez nálunk egyébként 20%-ot jelent körülbelül, de nem kell ezen csodálkozni, hiszen az autóipar az élelmiszeripar után a második legnagyobb iparág a világon, tehát ez teljesen normális. És ahogy szóba került a felvezetőbe, szinte minden autógyárnál ott vagyunk. Nagyon fontos megjegyezni, hogy mi autóalkatrészt nem gyártunk. Aha. Mi abba segítünk, hogy a villamos energia bejusson az autógyárba, ott szétosztásra kerüljön, eljusson a gépekhez. Abba segítünk, hogy a gépeket telepítjük, kiépítjük, azokhoz később alkatrészt, vagy azokat fölprogramozzuk, olyan szolgáltatásokat adunk, ami abban segít, hogy működjön a gyártás, és azok az autók elkészüljenek. Ebben van emberi munka is, meg gépi munka is, tehát nagyon összetett, nagyon nagy a portfólió, és egyébként, ha tovább megyünk, akkor az autótöltésbe is érdekeltek vagyunk, tehát azt mondjuk a végfelhasználóknál is ott vagyunk valamilyen szinten. Az igaz, hogy ez a piac mondjuk így inkább stagnál az utóbbi időben. Visszanéztem, hogy kb. Másfél évvel ezelőtt volt olyan előrejelzés 23 májusában, hogy növekedésben van, növekedés várható az autóiparban. Sajnos ez ma már nem igaz. Viszont annyira széles a portfóliónk, és annyira sok termék van, hogy nagyon komplex ez a piac. És akkor még egy pár szót hagyd mondjak arról, hogy mit is viszünk, nem csak villamos energiát, meg nem csak gépeket, hanem ugye az autók tervezéséhez is.
Na, ezt akartam mondani, hogy ilyen gyártás technológiai dolgokban is benne van a Siemens elmékeim szerint, a Mercedes-szel is van egy ilyen fajta együttműködés.
Tulajdonképpen azok a szoftvereink, amivel magát a terméket, tehát egy autónak az alkatrészét és magát az autót összességében meg lehet tervezni, ugyanazokat használjuk, ugyanazt a technológiát gyártósorok tervezésére is. És nagyon fontos, erről is talán korábban beszéltünk, és biztos van hallgatók, emlékszik rá, hogy itt már nem csak ezeknek a megtervezés, hanem a működtetésnek a szimulációja, vagy egy-egy alkatrésznek a viselkedésének a leszimulálása, akár hőhatásra, mechanikatásra, vagy akár a gyártósornak a szimulálása, hogy ott a kezelők, a munkatársak, vagy maga a technológia hogy fog működni, ezt tudjuk virtuálisan szimulálni. Ez egy óriási előrelépés. Tehát vannak fejlődési pontok, bár az autópiac összességében küzdködik, de azért vannak fejlődések, de szoftverek kapcsán hagyd mondjam azt, hogy nagyon érdekes, hogy az elektromos autóknál a külső hanghatás tesztelésére használnak szoftvereinket, vagy a belső légáramlás szimulálására használják ezeket a szoftvereket. Tehát ha messzebbre megyünk, ezek már nagyon modern dolgok. Nyilván a jó érzetet, a hanghatást, a hőmérsékletet, ma már mindent tudunk szimulálni, és ezek egyre fontosabbak a felhasználó szempontjából. De nyilván megvannak az eszközeink, hiszen mondjuk 5 éve akár egy magyarországi autógyárban még a targoncákat kerülgettük, amin ült valaki, vagy ő kerülgetett minket. Ma már ilyen nincsen, ma már ugye önjárók is úgymond AGV-k furikáznak a gyárakba, viszik az alkatrészeket teljesen automatikusan. Őrület, ahogy most kinéz már egy autógyár, tehát csúcsra van járatva technológia szempontból, annak ellenére, hogy a piacon küszködnek. És talán még egy pont, hogy a virtualizációnak következő szintje, hogy azok a programozható vezérlők, amik a gépek mellett vannak, azok szépen lassan ki fognak kopni, és ezek egy virtuális térben, mondjuk így egy számítógépre fognak fölkerülni egy központi helyre, és onnan fogják a technológiát irányítani, ami nyilván hatékonyságnövelés, előrelépés, tehát maga az iparág fejlődik.
Uh-huh. Őrület közben itt a múltban révettem, és arra gondoltam, hogy annak idején szerintem az 1200 zsigám gyártásánál még a külső hanghatásokat és a belső szelek áramlását nem nagyon vizsgálták, az még nem úgy készült. Hát ide jutott a technológia.
Hát a jobb is, hogy nem vizsgálták.
Lehet, hogy kiakadtak volna a műszerek. Ugye említette ezt a szép kihívást ebben az időszakban, hát ez csak tökerős vállalatnak szépség, mert ugye ezt túl kell élni az ilyen időszakokat, de ez a Siemensnél nem megkérdőjelezhető, és valószínűleg ez a 20%-os kitettség, tehát a termék diverzifikáció meg szintén ad egy ilyen védelmet, hogy ilyenkor kényelmesen lehet ilyen helyzetbe építkezni, és a jövőre gondolni, nem pedig nem tudom, az életéért küzdeni a cégnek.
Azt gondolom, haladnunk kell egyrészt a korral, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a technológiánk az mindig a legmodernebb, legfejlettebb legyen. ennek egyértelmű érdeke vagy célja, hogy a felhasználók, ez esetben az autógyárak tudjanak előrelépni, és itt az előrelépésben ugye ma már olyan szavakat használunk, mint a mesterséges intelligencia, ugye az IoT technológia, a robotika, szeretnének hatékonyabbak lenni, ezért van olyan megoldásunk, ahol az energiafelhasználással foglalkozunk, hogy már egy működő gyárba, hogy lehet kevesebb villamos energiával, vagy egyéb energiával gazdálkodni, ezeket is tudjuk szimulálni, és ebbe tudunk segítséget adni. Tehát ma az autógyárak elsősorban hatékonyságnövelésre koncentrálnak, és mi ehhez igyekszünk alkalmazkodni ezekkel a technológiákkal, ezekkel a szoftverekkel, hogy ebbe adjunk neki segítséget, hogy nyilván költséget kell megtakarítani, hatékonyabb szeretne lenni, kevesebb idő, vagy ugyanannyi idő alatt több autót szeretne gyártani. Most talán ezek a legnagyobb kihívások az autógyártóknál, amivel igyekszünk partnerek lenni.
Hát ehhez kívánunk sok sikert, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
További szép napot
kívánunk. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jeránek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Gyors közlekedési információt vigyeztenék ide. A nullásan teljes az útzár az M0-ás irányában, 40 perce állunk, teljes reménytelenség, írja Zsolt, megnéztem. Valószínűleg jönnek a fejesek a reptérről, tehát a delegációk vonulhatnak, mert a 4-es felé áll a nullás mindkét irányból, tehát a nullás gyakorlatilag az M5-östől áll szinte végig a 4-esig, és ugyancsak Maglódtól mondjuk szintén, ez egy rövidebb, hogyha dél felé nézzük, ott is, és ott a keresztelődésnél vannak lezárások, úgyhogy nagy évben, ha valaki tudja persze, kerülje, vagy pattanjon vonatra, vagy nem tudom. De ez a mai nap, ez ilyen. Valószínűleg jönnek még befelé, és este ugyanez, amikor majd mennek el, gondolom. Meg még, azt hiszem, holnap is.
Holnap is, igen.
Vonulósdi.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
És akkor jön a következő kör, így a futóműben, mert hogy itt van a telefonvonalunk túlsó végén Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szokás szerint a reptérről.
Igen, az El Ács Gáborosodás útján haladsz.
Hazaengedtek a kínaiak?
Meg a mexikóiak.
De megvan
is
nekik az arc,
annak jobban örülök.
Megvan nekik az arcfelismerő modulod, úgyhogy innentől bármerre jársz, követni fog a kínai.
Minden tudnak rólam, így is, úgy is.
Na
viszont gyors helyzetjelentés, az M0-es egyelőre kis túlzással oda járható. Rengeteg a rendőr a reptér környékén, tehát aki mondjuk ma menne valahova, az tényleg egy órával, vagy legalább egy féllel hamarabb induljon el, szerintem.
Hát most már nem járható, te még éppen kiértél, hogy a hallgatók 40 perce le van zárva, és senkit nem engednek, úgyhogy...
Igen,
ügyes voltál, első szóltál. Na, nézzük, mert ez a rövidebb kör, megnyugtatjuk a hallgatókat, hogy fogunk még bele beszélgetni a hírek után, méghozzá egy nagyon izgalmas témával, de most nézzük akkor, mind a kettő egy tanulmány, vagyis ez egy tanulmány, az meg majd egy cikkről szól, mivel kezdve.
Így van.
Mert hogy az Észak és ezen belül Európa súlya egyre csökken a világ autóiparában, és jön fel a globális dél.
Egészen pontosan a piacában, az, hogy majd az ipar milyen megoszlásban fogja tudni megdolgozni a piacot, az nyilván rajtunk is múlik. Erről fog egy kicsit szólni a következő blokk, de most arról beszélek, amit elkezdtetek. Igen, a Roland Berger nevű tanácsadó cég csinált egy jegyzetet arról, hogy 2040-re Kína és a globális dél az autópiac 60%-át fogja adni. Azért az egy elég jelentős változás az eddigiekhez képest. Éves 1,1%-os összesített növekedéssel, ami azért izgalmas, ugye elsőre nem tűnik soknak, de ez azért izgalmas, mert ebben a tanulmányban azt is kerekperet kimondják, amit úgy nagyjából az egyébként is sejteni lehetett, hogy az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és Kanadában elértük az úgynevezett peak autót, tehát ha van peak oil, akkor van peak autó is.
Na, tényleg?
Igen, tehát hogy ezeken a piacokon egy stagnáló, per enyhén csökkenő keresletre kell berendezkedni a következő évtizedekben, és ugye ehhez képest, ha bármi más nő, akkor értelemszerűen a súlya is máshogyan oszlik el majd a teljes piachoz képest. Ami még egy érdekes számomra egy kicsit optimista vagy meglepő következtetés a tanulmánynak, az, hogy 70%-ra teszik 2040-re az új autóeladásokban az elektromos autóknak az arányát. és ami viszont nem meglepő, hogy nyilván az erősebb konnektivitás, illetve a szoftver alapú autózás az, ami meg fogja határozni a következő évtizedeket, ez már-már közhelyszerű. Ami még izgalmas, hogy Kínához egy átlagos 1,2%-os növekedést társít Rolandberger, a dél- és közép-amerikai piacok átlagosan 2,4%-kal fognak növekedni, és India 4,2%-os átlagos növekedésre számíthat éves szinten. Ez azért nyilván a piac meg nem dolgozottságából fakad elsősorban, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk az előbb említett másik két térség az hogy áll autópenetráció szempontjából, India azért az messze nincs így ellátva autókkal.
Meglepő, amit mondasz, Gábor, azért meglepő, mert a globális délbe én Dél-Amerikát, ne adj Isten, Afrika fejlettebb országait is beletettem, és ez a növekedés ezek nélkül, a kontinensek nélkül különösen elgondolkodható.
Ahogyan egyébként az is, hogy a 70%-os elektromos autó arány ezeknek a piacoknak a dinamikus növekedése mellett hogyan elérhető. Mert még hogyha azt néznénk, hogy 2040-re a világ legnagyobb autópiaca, ami egyébként a világ összes eladott autójának a harmadáért fog felelni, ugye Kína, minden egyes autója újonnan elektromos lesz, akkor sem valószínű, hogy a közép- vagy dél-amerikai térség, vagy éppen Afrika, vagy Ázsiának a szegényebb országa is elektromobilitásra fognak áttérni, abban a mértékben, hogy 70%-át adja a teljes világpiacnak az elektromobilitás. Ezt én fenntartásokkal kezelem, de egy érdekes kitekintés. Ahogy az is egyébként, hogy megállapítja Rolandberger, hogy semmilyen egyéb alternatív hajtásra vonatkozó prognózist nem tud felállítani lényegében, illetve hát azt tudja felállítani prognózisként, hogy nem látszik hihető forgatókönyv arra, hogy az elektromobilitás mellett más rendszerek tömegesen elterjedjenek a következő
pont most, amikor megjelent az első kereskedelmi forgalomba helyezett hidrogéncellás autó, azt hiszem a Hyundai-tól.
Hát az nem most jelent meg, tehát a teljesen hidrogén hajtással van némi különbség a kettő között.
Ez nagyon jó.
A hír a sárgoló
akkor hír, amikor a Millás, na most már négyen beszélünk, egyszerre kitűnően lehet.
Engem gyíkkel változtatott. De már elmúlt. Na, igen, megjelent, rendben.
Én egyszer dolgoztam egy szerkesztőségbe, amikor azt mondták, hogy akkor hír valami, ha mi megírjuk.
Így van, így van, így van.
És én, na, hát ez az. Na,
ez egy meglehetős magas ló itt a média szempontjából, hogyha valaki ezt így csinálja, de szerintem szerényedjünk le, és mondjuk azt, hogy ugye a hidrogénhajtás, vagy az összes egyéb alternatíva, szintetikus üzemanyag és egyebek, itt ugye alapvetően azon fog elbukni 15 év távlatában, hogy még a villanynak a kellő infrastruktúrájánál sem tartunk sehol ahhoz, hogy mondjuk ezek az optimista számok kijöjjenek. Nem, hogy az olyan bonyolult ügyeknél, mint a hidrogén. Tehát mire abból mondjuk kiépítenénk egy olyan rendszert, hogy az vállalható alternatíva legyen, hát az nem 15 év, de még csak nem is 30 szerintem. Szóval biztos hogy igaza van szerintem a Rolandberger tanulmányának ebben a kérdésben. Ahogyan egyébként azt is kiemelik, hogy a shared economy-nak, tehát a megosztott autózásnak annak kisebb szerepe van, vagy kisebb szerepe lesz a jövőben is, mint ahogyan erre számítani lehetett volna, vagy mint amennyire ezt trendiként tartották itt az elmúlt években, és azt javasolják a nyugati autógyártóknak, nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a kínai autógyártókkal, ahhoz standardizálják még inkább a hardware oldalát az autózásnak, tehát magyarul még kevesebb opciónk legyen abból, hogy a hardware szintjén ki tudjuk választani, hogy mi az, ami tetszik nekünk. Tehát nyilván ennek egyébként is egyre kevesebb szerepe van, sajnos, de hát ez az én egyéni sinálmom. És szoftver oldalon pedig kezdjenek el erősen harmadik fél megoldásaival foglalkozni, mert hogy, ahogy ezt már sokszor megbeszéltük itt az adásban, az autóiparnak egyszerűen nincs meg se a tudása, se a tőkéje arra, hogy a szoftver alapú autózást önmaguktól meg tudják oldani.
Világos, oké. Okay. Köszönjük szépen, Gábor, mindenki őrizze meg a nyugalmát, jövünk vissza majd a hírek után, és ugyanebben a felállásban folytatjuk még a
autós. Toljatok még egy zenét közben, mert közben alakul a sor. A biztonság ellenőrzésen.
Oké.
Jövök.
Nem várok.
Addig is.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.